Az este a házigazda Mozár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója, vendége Földváriné Kisréka történész. Gondolatébresztő beszélgetés pénteken 19 óra után a Kossuth Rádióban.
Ez a Sportvilág.
Két gólos hátrányban a magyarok Szerbia ellen a férfi kézilabda világbajnoki selejtezőben. Nem került ki végleg a magyar labdarúgó válogatott keretéből Dibusz Dénes. Francia siker a Tour de Hungary második szakaszán. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
Sportvilág.
Mielőtt labdarúgással foglalkoznánk, kézilabda, hiszen Szerbiában kezdte a párharc első mérkőzését a 2027-es világbajnoki részvételért a magyar férfi kézilabda válogatott. A Nisben rendezett mérkőzésről részletek a rádiós kommentátortól, Németh Kornéltól.
Fordulatos mérkőzésen, kettő gólos hátrányban a magyar válogatott a világbajnoki selejtezőn. Szerbia, Magyarország 31-29. Jól kezdte a szerb csapat a mérkőzést méghozzá góllal, ellenben hiába vezetett a hazai együttes Uros Borzás találatával. 5-5-nél a 10. percben jött az egyenlítés, sőt Imre Bence góljával, aki összességében egyébként 7-tel zárta a meccset, a 13. percben már nálunk volt az előny. Szintén 7 gólt szerzett összességében Dragan Pešmalbek, szóval az ő második góljával a 17. percben közte 2-11-9 már a szerbek vezettek, és innen óriásit ment a házigazda. 17-11-nél 5 gól a különbség, szintén Pešmalbek a gólszerző, és 18-12 volt az állás a szünetben. 6 góllal vezetett Szerbia. A második félidőt ellenben szenzációsan kezdte a magyar csapat. 10 perc játék után Hanusz remekül szállt be, és az ő góljainak köszönhetően 22-20-ra visszajöttek a mieink. Innen megint csak a szerbek percei következtek. Gyukics góljával 27-21 46. percben visszaállt át a 6 gólos különbség, sőt Pešmalbek 7. góljával közte 7-29-22 a hajrá előtt. Valami elképesztő feltámadás a magyar csapat részéről az utolsó percekben. Zárkóztunk 30-27 Hanusz góljával, 30-28 Fazekaséval, és bár volt labda a mínusz egyre, de végül is 2 gólos vereséget szenvedett a magyar csapat. Még egyszer a végeredmény világbajnoki selejtezőn. Szerbia, Magyarország 31-29.
A helyszínről Balai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője jelentkezett.
Döbbenetes volt a második félidőben a hangulat. A közönség végig azt skandált, hogy győzni akarunk, győzni akarunk. Hacsemu Pavedu, végezt nyomták. A transzparenseken is csak az látszott, hogy győzzön Szerbia. És amikor héttel elmentek, akkor azt hittem, hogy megremegünk. Valóban, ahogy Kornél mondta, mert hallottam az összefoglaló végét, a Hanuszegon döbbenetes vagány módon szállt be a játékba.
Hanuszegon vezérletével sikerült csökkenteni a különbséget a mieinknek a második félidőben. A Franciaországban légióskodó irányítót Tóth Bálint kérdezte a mérkőzés után.
Egon, két góllal kikapott a magyar válogatott ezen a világbajnoki selejtezőn. Te hogy nézel most erre a két gólra, hiszen nagyon sokáig a mérkőzés elején fej-fej mellett ment a két csapat, volt, hogy vezettetek is, és aztán volt, hogy vezettek ők héttel, most hova rakod ezt a csak kettőt idézőjelben?
Igen, hát nehéz mit mondani, mert az első félidő nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Azt gondolom, hogy támadásban megvoltak a lehetőségeink, ott nagyon sokat hibáztunk, és nyilván a szerveket tudjuk a mentalitását, belehergelték magukat, és el is mentek pár góllal, sok góllal inkább azt mondom, és fél időben megbeszéltük, hogy ez még egyáltalán nincs letudva, hiszen hogyha egy meccsről lenne szó, akkor azt mondom, hogy ez nagyon nehéz, viszont van még egy meccsünk Magyarországon. A második fél időből azt gondolom, hogy majdnem kihoztuk a maximumot, talán még volt labdánk egyre is, ott belehibáztunk, de a végén kettő maradt, azt gondolom, hogy meg lehet csinálni, és hatalmasat küzdöttünk a másik félidőbe.
Nagyon nagy lendületet tudtál adni a második félidőben ennek a csapatnak. Mi az, ami a te periódusodban igazán működött, mi az, amiből előnyt tudtál te kovácsolni ennek a csapatnak, hogy érzed?
Mindenképpen a lerohanás, mert az első félben nem sok lerohanás gólunk volt, és ahogy éreztük, hogy a szerbek kezdenek fáradni, hiszen egy sorra játszották végig a mérkőzést, akkor éreztük, hogy lerohanásban talán nagyobb esélyünk van, mint hatos fal ellen harcolni velük egész egész 30 percen keresztül. Szóval ez nagyon jól működött, örülök neki, hogy jól sikerült beszállnom a mérkőzésbe. A Geri is tudott kicsit pihenni, és amikor visszajött a végén, ő is újra új rendülettel tudott hozni a csapatnak.
Futással verhető meg hárommal vasárnap ez a szerb csapat?
Én azt gondolom, hogy védekezés és a lerohanás, ami nagyon fontos lesz, és hogyha érzik azt, hogy védekezésben mi nagyon kemények vagyunk, akkor nekik is nagyon nehéz dolguk lesz.
7 gólt szerzett Imre Bence, a Kiel magyar válogatott jobb szélsője is nyilatkozott Tóth Bálintnak.
Mondanám, hogy egy nagyon fordulatos mérkőzésen vagytok túl, de igazából az első félidő közepe óta sok fordulat nem volt benne, ami az eredményt illeti. Hogyan léptek el a szerbek az első félidőben, és aztán hogyan tudtatok visszajönni a másodikban egy talán nehéz szituációban, pont Fazekas Geri kiállítása után?
Hú, egy nagyon nagy hullámvasút volt ez a mérkőzés. Igazából az első félidőben, nem, tehát amit sem mondott nekünk az öltözőben, szerintem ennyit elárulhatok, hogy azt mondta, hogy nem játszunk rosszul, megvannak a helyzeteink, kihagyogattuk őket. Tehát nekem volt 2 hetes, meg volt pár zicserünk, nem lőttük be, jöttek gyorsan ránk, mi nem tudtunk annyit segíteni a kapusoknak. Ennyi történt igazából, ez egy, nem tudom, 5-10 perc leforgás alatt, még az elején vezettünk is. Aztán a másik fél, de az meg egy kicsit tényleg ilyen, az meg tényleg már jobban hasonlított a hullámvasút szóra, mert visszajöttünk 2-re, jó kézilabdáztunk, és aztán megint előnybe kerültünk, ha jól tudom, és megint mélybáztunk, és ott megint elengedtük őket 6-7 gólra. És aztán a végén meg, hát ez egy óriási küzdés volt, és egy óriási visszakapaszkodás, talán mondhatom azt is, hogy a sírba hoztuk vissza ezt a pár arcot, mert biztos, hogy azért mínusz 6-7 gól az már nagyon-nagyon nehéz, van, így se könnyű, így is iszonyatosan nehéz ez. Igazából annyi történt, a taktikánk szerintem működött, be kell lőni a helyzeteket, és a másik félidőben a kapusoknak sokkal jobban tudtunk segíteni, és a kapusok is nekünk.
Talán benned is az ambivalens érzés van, mint ahogy talán bennünk, hogy hát persze ez egy vereség, de már szinte örülni kell annak, hiszen ott hétnél ez nem nézett ki jól. Bence, tudom, hogy nagyon jó jós vagy. Tényleg hogy lehet bevonzani azt a plusz 3-at Veszprémbe? Mi kell ahhoz közönségtől, csapattól, edzői stábtól? Mert ugye hát hajtanotok kell a szerbeket, de valahol nyugodtnak is maradni, talán a teljes kispadnak is.
Hát úgy, hogy az utolsó 10 percet ki kell bővíteni egy 50-60 perc, ez nyilván nem egy könnyű dolog, de nincs más feladat. Utána az utóbbi idők, pont itt előbb említettem, hogy portugál meccs, ezt tudom hasonlítani, ezt a visszavágót, az volt talán ennyire fontos, nyilván az olimpiáért ment, ez úgymond csak egy világmeseg, de már igen, az olimpiában az még tényleg nagyon messze van, nem is akarok arra gondolni. Nagyon kemény lesz. Én azt gondolom, hogy biztos, hogy mind a két csapat meg fogja tenni a magáit. Én őszintén mind a két csapatot azt gondolom, hogy tehát mind a két csapat megérdemelni, hogy ott legyen ez a világbajnokságon, de most ez egy ilyen helyzet, ilyen dolog. Remélem, mi leszünk az a csapat, aki ott lesz. Nyerni kell, most tök mindegy hány góllal megkevernünk Szerbiát.
A magyar férfi kézilabda válogatott tehát 2 gólos hátrányból várja a szerbek elleni visszavágót, amelyet vasárnap 17 óra 30 perckor Veszprémben rendeznek majd. A mérkőzést a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A párharc győztese kijut a 2027-es januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.
Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
Dibusz Dénesről beszélt Marco Rossi az M1 aktuális csatornának. A magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya Csanádi Kristófnak mondta el, hogy a Ferencváros kapusa most miért nem kapott válogatott meghívót.
A héten kihirdette a 29 fős keretet, amely készülhet a júniusi válogatott meccsekre. A kapusok közül Tóth Balázs, Jákobisvili Áron és Szapponos Péter kapott meghívót, de Dibusz Dénes nem. Mi az oka a döntésének?
Többször szerettem volna elmagyarázni, de sajnos úgy tűnik, sokan elfelejtették, de ez teljesen érthető. Vannak játékosok, akiket nagyon jól ismerek. A teljesítményüket, a szintjüket, és úgy gondolom a 4 felkészülési mérkőzésen, amiből 2 már lejátszottunk, és 2 még hátra van, az a legfontosabb, hogy kipróbáljunk néhány fiatal játékost. Vannak olyan pozíciók, ahol sokkal több játékosunk van, mint máshol. Például kapusposzton, vagy a középpálya közepén. De más posztokon, mondjuk csatároknál már kevesebben vannak. Ezért nem hívtam meg Dénest. Dénes viszont olyan kapus, akire számíthatok a jövőben is a formájának függvényében. Jelenleg Balázs az első számú kapusunk, de a második és harmadik helyre jelenleg még ott van Szappanos. Ezért beszéltem róla, amikor kérdést kaptam ezzel kapcsolatban. Azt mondtam, szeretnék adni neki egy utolsó válogatott mérkőzést. Hogy miért? Mert úgy gondolom, most hívom meg utoljára. Valamint a hozzáállásáért és a csapatban betöltött szerepéért megérdemel egy utolsó válogatott mérkőzést a magyar szurkolók előtt. Csak egy meccsen szerepelt, nagyjából egy fél időt Azerbajdzsánban, és úgy gondolom, megérdemli, hogy Magyarországon is játsszon. Ezért beszéltem külön Szappanos Péterről.
I spoke about Szapi. Yes, so if I understand correctly.
Tehát ha jól értem, ez nem azt jelenti, hogy Dibusz Dénes válogatott karrierje véget ért, hanem az ajtók még ugyanúgy nyitva állnak számára.
Absolutely, like the same for Loic Négo, for instance.
Természetesen. Ugyanez a helyzet például Loic Négóval is. Nem hívtam meg, mert az utóbbi időben több kisebb sérüléssel bajlódott. Ismerem a szintjét, tudom, mit tehet hozzá a válogatott szerepléséhez. Nem egy kisgyerek, 34-35 éves, de a jövőben, ami akár szeptember vagy október is lehet, kaphat meghívót, ha jól teljesít, összehasonlítva a posztársaival.
In comparison with the performances of the others.
For about an hour ago I spoke with Dénes.
Nagyjából egy órája beszéltem Dénessel, aki azt mondta, nem lepte meg a döntés, és arról is beszélt, hogy szurkol a fiatal kapusoknak. Úgy gondolom, ez sokat elmond róla. Ön mit gondol erről?
I think it says a lot about him. What do you think about his comment?
I know which kind of person is Dénes. I met him with his family 2 days ago.
Tudom, hogy Dénes milyen ember. Találkoztam vele és családjába 2 napja. Szóval, ha valami konkrét dolgot akartam volna neki mondani, megtehettem volna. Ő is és a többi játékos is tudja, ha van valami mondani valóm, a szemükbe mondom. Egyenes ember vagyok, nem kerülöm meg a dolgokat. Én vagyok a válogatott szövetség kapitánya. Az a feladatom, hogy azokat a játékosokat hívjam meg, főként a tétmeccseken, akik a legjobb képességek szerint a legjobb formában játszanak. Figyelembe kell vennem mindezt, és azt is, hány játékos áll rendelkezésre az adott pozícióban.
Megállapodott a folytatásról Böde Dániel, így a következő idényben is a Paks NB1-es labdarúgó együttesét erősíti. A Tolnaiak csapatkapitánya immár a 21. élvonalbeli szezonjára készül, és erről Bitman Emil kérdezte.
Nehéz vagy könnyű döntés volt rábólintani erre az újabb egy évre?
Hát nagyon könnyű döntés volt, 10 másodperc alatt megegyeztünk. Úgy gondolom, hogy jó állapotban vagyok, úgyhogy ez tényleg egy könnyű döntés volt.
Valóban könnyű volt, mert amikor a tavalyi hosszabbítást olvastam, akkor ott 20-30 másodpercről beszéltél. Nyilván ez csak a vicc része, de az abszolút látszik, hogy valahogy ez a paksi történet és Böde Dániel története, ez még nem érhet így véget, és ez bizonyítja az elmúlt néhány forduló, vagy ez a naptári év is. Milyen érzések voltak benned, amikor jött a tavasz, és tényleg el kellett azon gondolkodni, hogy akkor legyen a folytatás vagy sem, mert az egy dolog, hogy könnyen megegyeztetek, benned volt bármilyen vívódás?
Nem volt semmi jórás bennem, igen, a tavasz az nehezen indult, egy sérülőktől egy sérülésre végigcsináltam a felkészülést. Sokkal az első forduló kezdődött tavasszal, rögtön megsérültem, ez egy kis nehézség volt. Hát ebben bízom, hogy a következő év az nem ilyen lesz, és éppen is egészségesen végig tudom csinálni a szezont.
Bognár György személye mennyire volt segítség az igenben, mert az látszik, hogy nagyon jól megtalálod vele az összhangot, hogyha kell, akkor 5 percre jössz be a pályára, ha kell, akkor a szünetbe, vagy ha kell, akkor, és ez bizonyítja a legutóbbi bajnoki mérkőzés, és majdnem végig tudsz játszani még egy NB1-es mérkőzést, tehát mondhatjuk, hogy itt egy nagyon fontos kölcsönös bizalom van közöttetek?
Igen, ami fontos számomra, hogy Gyuri nekem velem szemben mindig egyenes megmondja Frankót, ez nekem bőven elég, nem kell úgymond tíme hámolni, hanem nem tökéletes az, hogy nekem velem szemben egyenes. Gondolom a többiekkel is.
Dembélé és Mbappé bekerült, Kamaviga kimaradt. Kijelölte a nyári labdarúgó világbajnokságra készülő 26 fős keretét a francia labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya Didier Deschamps. Olvasható a francia labdarúgó szövetség hivatalos honlapján. A kétszeres világbajnok hiányzói közül a legnagyobb név Eduardo Camavinga, de az előző tornán a döntőbeni szerephez jutó Randall Kolo Muani, valamint a PSG kapusa Lucas Chevalier sem kapott behívót Deschamps-tól. A 2030-as világbajnokságig meghosszabbította a szerződését Carlo Ancelotti, a brazil labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, jelentette be közleményben a Dél-amerikai Ország Futballszövetsége.
Sportvilág.
Kaposvári sikerrel indult a bronzpárharc a férfi kosárlabda NB1-ben. A Kaposvár hazai pályán 88-80-ra legyőzte a Paksot az első mérkőzésen. A hazaiaktól Szőke Bálint nyilatkozott Demjén Balázsnak a mérkőzés után.
Tényleg kézben tartottuk a meccset, úgy gondolom. Igaz, hogy fél időben vezetett a Paks, de
túl tudtunk lendülni ezen a harmadik negyeden, és tényleg egy kiki meccset tudtunk nyerni.
Melyik volt az a legfontosabb periódus a meccsnek, akár a harmadik negyed környékén, és ezen belül is mi lehetett az, illetve a végjátékban, ami eldöntött ezt a meccset a javatokra?
Igen, azt gondolom, hogy a negyedik negyedben beest az extra tripláink, és ezért tudtunk nyerni.
Közönség már úgy ünnepelt titeket, mintha meg is lenne ez a bronzérem. Nyilván szeretnétek még előttük játszani, de csak egyszer, hogyha minden jól alakul. Pakson, hogyan lehet megismételni ezt a jó teljesítményt, jó formát?
Igen, mindenképpen 100% koncentráció kell, fizikalitás, és tényleg folytatnunk kell azt, amit egész évben csináltunk.
Sokan mondják, hogy ez a párharc legalább olyan szorosnak ígérkezik, mint a bajnoki döntő. Összességében nézzük, akkor mi lehet a ti erősségetek, ami a Paks fölé emelt titeket, és mi az ő legfőbb pozitívumok, amin túl kell lendülni?
Azt gondolom, egyértelműen a gyors indításaink, tényleg ezt kell erőltetnünk, és a gyors játék.
A Pakstól Eilingsfeld János értéket Demjén Balázsnak.
Nagyon sok könnyűkosarat kaptunk, illetve bedobtak pár extra három pontos is a Kaposvár. Végig küzdöttünk, megtettünk mindent. Sajnos nem sikerült nyerni, hát megpróbálunk vasárnap. Vasárnap a győzelem lesz a cél. Most 1-0 a Kaposvárnak, nem történt semmi. Megpróbáljuk kijavítani a hibákat, jobban figyelni a védőlepattanóinkra, jobban járatni a labdát támadásba, és nyerni szeretnénk vasárnap.
Ilyen kiélezett párharcban, mint amilyen ez is, a hazai pályasokat számíthat, tehát abszolút megvan az esélyetek az egyenlítésre. A felsoroltak mellett mire lesz még szükség arra, hogy ez sikerüljön is?
Hát igazából mindent felsoroltam. Most pihennünk kell, regenerálódni, és vasárnap neki menni a Kaposvárnak. Igazából itt most a mindkét együttes tényleg küzdött, meg nagyon szoros volt a mérkőzés, úgy most hazai pálya, igazából nyerhetünk is volna ezen a mérkőzésen, kicsit jobban koncentrálunk, de amint mondtad, hogy hazai pályán megyünk Vaksra, ott tényleg a győzelem a cél, hogy a szurkolóinkat megörvendeztessük egy győzelemmel, és hogy még egyszer vissza tudjunk menni esetleg Vaksra.
Az egész mérkőzés és az egész párharc olyan szorosnak ígérkezik, mint a bajnoki döntő is akár. Mi dönthet akár a ti javatokra, miben vagytok ti jobbak, mint a Kaposvár, illetve mit kell az ő szempontjukból kikapcsolni?
Az egy-egy védekezésre jobban kell figyelnünk, három pontos, mindenre kell figyelnünk, tehát veszélyes csapat a Kaposvár, nagyon jó egy-egyező játékosaik vannak, nagyon jó légiósaik vannak, nekünk a saját játékokra kell koncentrálni, és védekezésre pedig meg kell tartani a szabályokat, amiket meg fogunk beszélni.
A Szekszárd NB1-es női kosárlabda csapatában folytatja pályafutását Rátkai Eszter, aki a hónap elején bajnoki címet nyert a Péccsel. A 19 éves válogatott irányító, akit egy hónapja kiválasztott az észak-amerikai bajnokságban szereplő Phoenix Mercury, két idejre írta le a tolnai klubbal, és amelyben Magyar Bianca vezetőedző folytathatja két éve megkezdett munkáját. Lábsérülése miatt leghamarabb vasárnap kezdheti meg az észak-amerikai női liga idei szezonját Juhász Dorka, a Minnesota Lynx magyar kosarasa. A 26 éves válogatott játékos középtalprendulás miatt nem léphetett pályára a csapata első két mérkőzésén. Erről az ESPN sportcsatorna számolt be. Jégkoronggal folytatjuk, ugyanis utolsóként Nagy Krisztián került ki a pénteken kezdődő svájci világbajnokság előtt álló magyar jégkorong válogatott keretéből. Az elmúlt héten egy játékossal a benevezhető 25 fő felett készült a csapat, így aztán a szerdán zárult finn döntőben érdekelt Galló Vilmos pénteki megérkezése miatt a szakmai stábnak döntenie kellett. A szűkítés a Ferencváros játékosát érintette, ugyanakkor ő is marad a küldöttséggel. Felkerült az észak-amerikai profiliga idei draft listájára Seregé Mira, a magyar női jégkorong válogatott csatára. A 23 éves játékos az egyike annak a 235 jégkorongozónak, akikből a 2026-27-es idényben szereplő 11 együttes választhat. Meghosszabbította argentin vezetőedzője Alejandro Altamirano szerződését az Újpest női röplabda csapata. Az Extra Ligában idén negyedik fővárosi együttes ma jelentette be, hogy a következő idén végéig a 33 éves szakember irányítja az együttest.
Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
Szarvasról indult a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny második szakasza. A helyszínről Krejc Bálint tudósított.
Az oldalszél meghozta a káoszt, francia szakasz győzelem és sárga trikó az Atomvárosban. Ma Szarvasról indult a 47. Tour d'Hongrie második szakasza, amelyen 206 km teljesítve jutottak el a versenyzők Paksra. A vízi színház előtt felállított színpadnál már a csapat bemutató alatt is jó hangulat volt, a szervezők igazán impozáns környezetet alakítottak ki ezúttal is. Az Alföld tájén haladva az utak mellett sok szurkoló volt, akik különböző koreográfiákkal és élőképekkel készültek. Az elején nagy iram volt, nehezen alakult ki a szökés, végül 25 km után öten elszakadtak a többiektől, köztük két magyar, Tóth Márko és Varga Márk. A mezőnyben voltak izgalmas pillanatok, egy útra tévedő őz megcsúszott a kerékpárosok előtt, de szerencsére fel tudott kelni, így az állat és a sportolók is épp bőrrel megúszták. A szökevények elvitték az első két részhajrát, a magyarok közül a Team United Shippinget erősítő Tóth Márko Kisunfélegyházán és Kiskörösön is ott volt a harmadik helyen, ezzel fontos másodperceket szerzett a fehér trikóért folytatott harcban. A mezőny viszonylag hamar 40 kilométerrel a vége előtt utolérte az előlévőket, úgy tűnt, minden a sárga trikóst foglalkoztató Szudák Quickstep tervei szerint halad. Az időjárás azonban mindenkit megtréfált, az oldalszél miatt megszakadt a sor, 10-15 versenyző ellépett a többiektől és haladtak a meglepetés győzelem felé. A szurkolók is izgatottan figyelték a céltelőreten felállított kivetítőket, érződött, hogy ez így sokkal izgalmasabb forgatókönyv, mint az előzetesen biztosra vett mezőnyhajrá. A végéhez közeledve megvolt az idei Tour d'Hongrie első hegyi részhajrája, amelyet Eduardo Zamperini zárt az élen, így ő lesz holnap piros trikóban. Az utolsó kilométerekhez érkezve egyre nagyobb lett a káosz, a sprinterek nem is tudták utolérni a leleményesebb kerékpárosokat, így az enyhén emelkedő paksi befutót nagy meglepetésre Benoît Cosnefroy nyerte, mögött Alexis Renard és Max Kanter szállt át a célvonalat. A legjobb magyarnak járó fehér trikó Vetter Erikké lett, aki az utolsó kanyart még harmadikként vette be, de végül lemaradt a szakasz dobogójáról. Hallgassák meg az új sárga trikós Benoît Cosnefroyt, akit Várhegyi Benjamin kérdezett.
Reggel a buszon ugyanaz hangzott el a megbeszélésem, mint tegnap. Egyáltalán nem erre számítottunk ma. A Cofidis vezette fel a sort, mi pedig tudtunk hozzájuk csatlakozni. A végén már csak kevesen maradtak a szökésben. Szerencsére a csapattársaim segítettek nekem, hogy jó pozícióban legyek a végén. 600 méternél indítottam meg a hajrát, utána pedig vissza se néztem. Éreztem, hogy meg tudom csinálni. Igaz, a végére nagyon elfáradtak a lábaim. Nagyon nagy győzelem ez nekem és a csapatnak is.
Most következzen a legjobb magyarnak járó fehér trikót viselő Vetter Erik.
Ez nem szerepelt a terveink között, hogy én ma fehér trikóban leszek, sokkal inkább a Janira és a Márkóra hegyeztük ki ezt a napot. Végül a Márkó tudott belekerülni a szökésbe, és szerzett jóváírás másodperceket is, szóval tényleg minden a terv szerint alakult. Aztán elég hirtelen, sokkal a vége előtt utolértük a Márkóékat, és nem volt szökés, és tudtam, hogy az utolsó sprint után valószínűleg a Lidl Track meg fog valamit próbálni, mert tényleg láttuk már tegnap is, meg ma is, hogy nagyon támadó szelleműen versenyeznek, és egyből le is füleltem az első támadásukat, de arra reagált a mezőny, és úgy voltam el, hogy akkor megpróbálom én, megindulok én is, és arra nem reagált a mezőny, és így egyedül maradtam elő, de úgy voltam vele, hogy nem hajtom szét magam, hanem ráállok egy jó tempóra, és lesz, ami lesz, mert tényleg nagy oldalszél volt, bármi megtörténhet ilyenkor, is jó mindig elő lenni. És szerencsére ez így is történt, hogy hátul elkezdődött a szélezés, és elég erős és nagy csoport utolért engem, ahova én be tudtam állni, és egy idő után szintén bedolgozni, hogy tényleg gyorsan haladjunk. Aztán jött az emelkedő, ott elkezdte ez a csoport egymást támadni, ott tényleg nagyon mélyre kellett mennem, hogy fel tudjak ugorni az elejére megint, és az sokat kivett belőlem, de még amúgy így is nagyon jól éreztem magam, aztán hát sajnálom, hogy tényleg ennyi energia belefetszülés után 200 méterrel a cél előtt kapott el a mezőny egy stabil harmadik pozícióban, úgyhogy ezt még kicsit dolgozom, fel kell, hogy dolgozzam, mert tényleg ezt sajnálom, meg egy kicsit szomorú vagyok emiatt, mert tényleg annyira közelinek éreztem a Tour de Hongrin egy szakasz dobogót, tehát amit nem is számítottam arra, hogy a nap végén fehérben leszek, úgyhogy nyilván ennek örülünk, meg hogy tényleg a United Shippingnél van a fehér trikó, és ezt reméljük, hogy ezt szeretnénk meg is őrizni.
Azokat a döntéseket megnézve, amit ma hoztál, lehet azt mondani, hogy ez volt a szezonod eddig legerősebb napja?
Ja, abszolút, a szezonom szerintem biztos legerősebb napja. Hát tényleg kis híján a Cosnefroyval sprinteltem a győzelemért egy kerékpár versenyen, úgyhogy az nem kis szó, és hát előtte én egyedül voltam a mezőny előtt a szélben acsarkodva, úgyhogy már volt a lábamba fáradtság, és tényleg ő csapattársakon volt elől, és eléggé ezt meg is próbálták kijátszani, és ennek ellenére tényleg pár száz méterrel egy ilyen verseny célja előtt még ott volt a meccsbe mondhatni egy győzelemért, úgyhogy tényleg ez egy jó nap volt igazából.
Azt, hogy most fehér trikóban tekersz, megváltoztatja azt, ahogyan holnap versenyeznetek kell? Itt ugye az időjárás is közbeszólt egy alapvetően sík szakaszon.
Szerintem nem, így, hogy tényleg még nagyon közeliek a az időhátrányok, nem is olyan pontos egyébként, hogy a csapattársaim hol végeztek, úgyhogy még nem igazán tudom, hogy hogy áll az eredménylista, de tényleg az biztos, hogy mindannyian jó formában vagyunk, mert tényleg nagyon élesek vagyunk, és ezt meg szeretnénk őrizni, ezt a mezt.
A 47. Tour d'Hongrie holnap egy többnyire sík szakasszal folytatódik. A mezőny 13 órakor Kaposváron rajtol, és 152 km megtétele után Szekszárdra érkezik.
Davide Ballerini nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny 6. szakaszának bukással tarkított sprintbefutóját. 7 magyar egység jutott döntőbe a Brandenburgi kajakkenu világkupa nyitónapján. Gyorsasági szakákban a férfi, valamint az U23-as női kajak négyesünk mellett Tutka Sándor kajak 1-es 200 méteren, a Kis Ágnes Nagy Bianca duó pedig kenu 2-es 500 méteren finalista. Para szakákban Kis Péter Pál, Suba Róbert és Varga Katalin jutott döntőbe. A magyarok közül 2 férfi és 3 női játékos szerepelhet biztosan párosban a teniszezők idei második Grand Slam tornája a Roland Garros főtábláján. A párizsi viadal szervezőinek közlése alapján a nőknél Udvardi Panna, Bondár Anna, Stoller Fanni és a férfiaknál Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is nevezett párosban is. A világ első Jannik Sinner elődöntőbe jutott a római salakpályás tenisztorna férfi versenyében, egyúttal megdöntötte Novák Djokovic 1000-es besorolású viadalokon elért győzelmi rekordját. A hazai a kedvence a negyeddöntőben az orosz Andrei Rublyovot győzte le simán 6-2-6-4-re. Újra kezdte a keretedzéseket Márton Anna. A világbajnok kardvívó a térműtétét követő, majdnem egy éves kihagyás után állt újra pástra. Erről Drágár Dominikának beszélt.
Pont ez a mai edzés, amire kijöttetek, ez az első keretedzés, amin részt vettem a rehabilitáció óta, úgyhogy hát igazából itt tartok. Most kezdek visszacsatlakozni a vívásba, és hát egy nagyon hosszú út volt ez az egy év. Rengeteg hullámvölgye, de összességében egy folyamatosan jól haladó munka volt, és muszáj megemlítem, hogy fantasztikus szakmai stábbal dolgoztam végig ezt az időszakot. A gyógytornászom egészen elképesztő szakmai munkát rakott bele ebbe. Egy sportpszichológussal is elkezdtem foglalkozni a rehabilitáció elején, mert tudtam, hogy ez a rehabilitáció egy kicsit más lesz, mint a többi, és mentális támogatásra is szükségem lesz alatta, és ez is nagyon sokat segített. És hát persze most már a vívóedzésekbe, a vívóedzőm is becsatlakozott, a kondiedzőmmel is nagyon sokat dolgoztunk, hogy fizikálisan visszaszedjem azt a izomzatot, állóképességet, ami volt, és úgy gondolom, hogy ezen a téren nagyon jól állunk, és most jön a vívás, ami nyilván a legizgalmasabb.
Hogy van egyébként a térded? Hogy érzed így most az első edzésed után?
Igazából eddig nagyon jó, és tényleg a rehabilitáció alatt is nagyon jól reagált mindenre, pedig azért ezt tudni kell, hogy ez egy eléggé speciális műtét volt, nem egy sima szalagpótlás. Nekem csinálták ezt először Magyarországon. Pánics Gergely doktor úr műtött. 8 órás műtét csinálta, rakta össze a térdemet gyakorlatilag. Úgyhogy voltak izgalmak, de most egyelőre nagyon jó, és jónak érzem. És most jön az izgalmas része, mert azért általában a vívás alatt jöttek ki korábban is a problémák. Úgyhogy igazából most derül ki, hogy a sportomat az bírni fogom-e, és nyilván ez a legfontosabb része. Úgyhogy nagyon bizakodó vagyok, mert tényleg itt most más technikákkal dolgozott az orvos, mint korábban. És hát mindenki, az egész szakmai stáb is nagyon kíváncsian várja, hogy hogy alakul a dolog.
Ma ünnepli 50. születésnapját Tököli Attila. A kétszeres magyar bajnok korábbi labdarúgót Cseri és Bendegúz látogatta meg Mezőkövesden, ahol éppen másodedzőként dolgozik. Ebből a születésnapi interjúból következik egy rövid részlet.
Nyilván kell hozzá a szerencse is, meg sok minden. Tehát ez nem úgy működött abban a világban sem, meg most se, hogy én eldöntöm 4,5 évesen, vagy 8 vagy 10 évesen, hogy fozista leszek, és az leszek. Azért ez egy elég hosszú, rögös út, de gyakorlatilag én, ahogy visszaemlékszem, állandóan a pályán voltam és fociztam. Kortársakkal, idősebbekkel, tehát az én egy Pécs mellett egy faluban nőttem fel, Bogádon, ahol koriban szerintem ilyen 900 környékén, most is talán 1000-en alaknak a faluba, tehát egy kis falu. Nagyon más lehetőség nem is volt igazából, csak a foci, de mi kint voltunk állandóan a pályán, és fociztunk. Aztán jött egy olyan lehetőség, hogy pécsi utánpótlásba be lehet kerülni, aztán megfeleltem, utána meg végigjártuk a Szomár létre. És én azt gondolom, hogy Pécs nem egy túl nagy város, nem is kicsi város azért, de azért csak egy vidéki kis klubnak számított akkor. akkor, bár ugye M1-es klub volt, de nem, hát nem voltak olyan körülmények, mint most, maradjunk annyiba. Még játszottunk vörös alakon, meg feketes alakon, meg mindenen is, meg földes pályán is.
Ciprusból pár év után hazaigazoltál Magyarországra. Mai világban már nyilván ilyen magától értetődő, vagy legalábbis egyszerűnek tűnik, hogy játékosok ide-oda igazolnak, belföldön, külföldön. Ott azért több évet kint töltöttél külföldön, és aztán igazoltál haza. Ez milyen érzés volt, hogy újra haza kerültél?
Hát én azt gondolom, hogy valamiért nekem ez a kinti lét, tehát az annyira nem jött be. Egyáltalán nem abban foglalkoztam amúgy sose, hogy most Pesten vagyok, Pécsen vagyok, Dunaujvárosban vagyok, vagy éppen hol vagyok. Nem ez a legfontosabb, vagy Köln, vagy Limassol, teljesen mindegy, vagy Larnaca, hanem én focizni szerettem, és én játszani akartam, mindig is. Ez volt az első számú dolog az életemben, hogy játszani tudjak. Itt volt rá úgymond lehetőség, tehát innentől kezdve azt próbáltam meg jól érezni magam.
A Kossuth Rádió